A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Józsa Márta van velünk, szervusz Márta.
Szervusz.
És arról fogunk beszélni, amivel egyébként már a múltkori adásban is kísérleteztünk, hogy bizonyítsuk, hogy mennyire nem csak a nagy-nagy hatalmak képesek vonni, húzni a világ szekerét ide-oda, hanem a kicsik is. Persze ez azt kell, hogy nagyon érdekes földrajzi pozícióban legyenek, legyen nagyon érdekes, tehát eléggé véres történelmük. És hát sok nagy hatalom vegy a körbe őket, amelynek valamilyen oknál fogva szüksége van arra a pici területre, amiről beszélünk. Ez most a múlt héten Szerbia volt, ezen a héten pedig Moldávia, vagy Moldova?
Hát valószínűleg ezek kiejtésbéli különbségek. Elvileg a moldáviai az az orosz elnevezése a dolognak, amin én csodálkozom, mert úgy gondoltam, hogy a latin eredetű román nyelv kevésbé tűri a mással hangzó torlódásokat, de egyébként Moldovának hívják Romániába, és Moldáviának hívták a Szovjetunióban.
Tehát mondjuk a Moldávia az az oroszos és régies kiejtése.
Így van, így van, így van.
És egyben a különbség tétele, hogy, de hát erről majd később, ugye ez egy sokkal nagyobb terület volt, aminek a nyugati része Moldva néven ma Romániához tartozik, a Moldovának nevezett, vagy oroszosan Moldovának nevezett része pedig egy független ország. Hát a maga két kis klipszével, csüngőivel, ugye a Gagauz köztársaság, meg ez a orosz
nyeszter-melléki.
Nyeszter-melléki.
Valami.
Hát, hogy tovább darabolják ezt a pici kis földterületet. Tulajdonképpen azt kellene megbeszélnünk itt a műsor elején, hogy mitől olyan érdekes. Ha belenéz az ember az internetbe és megpróbál keresni híreket, akkor először abba fut bele, hogy Moldova vagy Moldávia, igen, Európa legszegényebb országa. Gyakorlatilag éheznek ott sokan és menekülnek az emberek, ezt lehet olvasni. Másrészt Moldova vagy Moldávia Európa legkevésbé ismert országa, vagy ország része, vagy bármilye. Mitől mégis olyan fontos Ukrajnának, Oroszországnak, az Európai Uniónak, és így egyáltalán?
Azt is kérdezhetnénk egyébként, hogy a Donyeck miért olyan fontos, vagy bármi egyéb ilyen kis földterületek, ami miatt véres háborúk és akár világháborúval fenyegetőző katonai összecsapások is kialakulhatnak. Ami a szegénységet és az ismertséget illeti, megnéztem, 43 ezer turista megy évente moldovai köztársaságba, ami hát nagyon kevés, igazából csak az ilyen elvetemült emberek, akik valamilyen egzotikumra vágynak, azok mennek oda.
Hátizsákosok.
Hátizsákosok, meg újságírók, meg mit tudom én, katasztrófa turisták. Annak idején még a szélsőjobb parlamenti képviselők is mentek különben Magyarországról, amikor ott népszavazás volt a Nyeszter-melléki területekről, de ez még a 2000-es évek közepén voltak. Ha őket ide tudjuk számolni a turisták körébe, de szerintem ez nem ide tartozik, hanem hogy szegénye. Tehát a korábbi, néztem korábbi népszámlálási adatokat, azok 3,5 millió lakos mutattak, most már 2,5 millió lakos. Ez az 1 millió ember hiányzik Moldovából, Moldáviából, nevezzük, aminek akarjuk, mert hogy az ország jó része elment Nyugat-Európába dolgozni. Ennél fogva viszont a szegénység is mérséklődött. Tehát most már eléggé megpróbálkoznak az ország PR-ral a tekintetben, hogy ott már van hova menni, már vannak olyasfajta szolgáltatások, mint amilyenek Nyugat-Európában is vannak, mert hogy eltartják nagy részt a Nyugat-Európában dolgozó emberek az országot, vagy az ország lakóit, de egyébként
nem... Hazautalt pénzekkel.
Hazautalt pénzekkel, és egyébként a befektetésekkel is, amiket végeznek, de a másik érdekes része a dolognak, hogy Oroszországban és voltak nagyon sokan, akik ott dolgoztak, és az Oroszországban megszerzett pénzeket próbálták meg oda befektetni. Tehát az tény, hogy az összes adat szerint Európa legszegényebb országának tudjuk nevezni, és legszegényebb fővárosának Kisinyót, Kisinyovot, vagy pedig egyébként van egy régi magyar neve, az Kisjenő.
Kisjenő.
Kisjenő, így van.
Ez az az időszak, amikor minden magyarosítottak, amikor Verne Gyula volt.
Persze, természetesen. Így van, sőt, pályázatokat írtak ki a idegen nyelvű települések magyarosítására, és ebből nagyon vicces dolgok is tudtak késülni. Úgyhogy, ha innen nézzük, akkor voltak éppen látszik valami fajta fejlődés. A másik, amit kérdeztél, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ekkora kis földpacni az ilyen fontos legyen világpolitikai szempontból, kell a történelmi pillanat is. Tehát nekem ez az egész mostani elmúlt két év különösképpen úgy tűnik, mintha valamilyen mintára működne Oroszország és Putyin. Tehát azt mondja, hogy van valahol egy földterület, azt szeretném megszerezni, és szeretnék azzal a dezinformációs módszerrel, a bomlasztással és bármivel ott valamilyen ricsajt kelteni, ugye erre rendkívül alkalmas a Transnistria, meg most különösképpen felértékelődött a gagaúzok szerepe. Ugye a gagaúzok azok altái törökök, akik amott ortodox keresztény vallást vettek föl, és úgy élnek, és ezek mind Moszkva pártiak. Aztán a Transnistria az különleges hely, arról majd mesélek.
A ukránok szempontjából pedig, mint egy olyan határszakasz lenne, ahonnan félő, hogy megvalósulhat egy újabb orosz betörés, ugye? Tehát a ukránok számára ezért fontos Moldova vagy Moldávia függetlensége, már amennyiben ez létezik, illetve mondjuk, hogy a közelsége majd az Európai Unióhoz, vagy éppen a felelősségvállalás a nyugat részéről. Egyébként érdekes módon van egy ilyen, találtam egyet. Franciaország védelmi megállapodás kötött Moldovával, ami elég bátor tett Párizs részéről.
És gyönyörű szép fényképek és ilyen PR felvételek születtek, amint Maya Sandu és Macron ott áldogálnak egymással, szóval megadták a módját ennek a dolognak. Hát, ha egy pillantást vetünk a térképre, ugye, ezt az országot kelet, észak-kelet és dél felől Ukrajna veszi körbe, és nyugat felől pedig Románia. Mind a két része nagyon érdekes a dolognak. Egyébként ahhoz, hogy egy orosz betörés ott megvalósulhasson, vagy Oroszország bármit kezdjen, az igazából ebben a pillanatban nagyon valószínűtlen. Alapvetően azért, mert ahhoz az kellett volna, hogy elfoglalják Odesszát. Tehát ezt a részt csak, hogy ezt a felől lehet úgy megközelíteni, hogy a megfelelő sem légi, sem vízi, sem szárazföldi útvonalon nem lehet utánpótlást biztosítani, sem az egyébként ott állomásozó csekély számú orosz katonaságnak, oda vinni nem tudnak, és egyébet se tudnak, tehát akár még csak élelmiszert sem tudnak eljuttatni. Ugye a mesterterv az az volt, hogy még 2022-ben, hogy a Kijev lerohanása után, mit tudom én, össze-vissza mindenfelől létrehozzanak egy ukrán bábkormányt, és akkor megpróbálják például Odesszát felől biztosítani az útvonalat, akár erre a területre is. Ez most nem nagyon lehetséges. Ugye ráadásul az országnak van egy nagyon hosszú, több mint 600 kilométeres román határa, ez ugye maga a Prut folyó, amelyik különben a Duna után a második leghosszabb, de vízbőségben nem a legnagyobb mellékfolyója, vagy ömlik bele a Fekete-tengerbe, ami végestelen végig ott áll a határon, tehát úgy képzeljük el, mint ahogy a Duna is ketté választja Magyarországot egyik vagy a másik oldalról, de ez egy keskenyebb folyó, és ott azért nagy igény volna arra, hogy ez a folyó ne elválasztó terepként működjék, hanem összekötő dologként. Csak érdekességképpen említem meg, hogy a két világháború között 27 híd volt a Pruton, ebből egyébként az egyiket Eiffel építette, ugyanaz a Gustav Eiffel, aki a nyugati pályaudvart és az Eiffel tornyot is. Ma 9 működik, vagy nem. És ha azt vesszük, hogy azért egész Moldávia szeretne Nyugat-Európába járni, és minden többet áthaladni, számukra ez egy nagyon fontos ígéret, úgyhogy mind a román, mind az ukrán kormány kampányaiban nagyon gyakran kerül elő az, hogy a Pruton keresztül összekötjük ezt a két országot.
Gyakorlatilag ebben Bukarestnek az a régi vágya van, hogy egyesüljön ez a két ország, mert valahogy ez a vágy olyan nagyon a moldáviai része nem látszik teljesülni, tehát nem rajonganak annyira Bukarestért.
Hát Bukarest sem rajong feltétlenül. Ugye az együttélésnek vannak történelmi és középkori múltjai, amikor különböző fejedelemségek, és akár még lengyel fejedelemségekkel együtt is éltek ők együtt, vagy tartoztak egy ország keretei közé. Ugye Besszarábia a történelmi neve nagyjából körülbelül annak, amit ma a Moldovai Köztársaságnak nevezünk, de ez 1940-ig volt, amikor a Molotov-Ribbentrop paktum kapcsán lerohant a szovjet hadsereg ezt a régiót. Utána egyébként egy pár hónappal egy hatalmas földrengés pedig darabokra törte magát a fővárost is, úgyhogy nem volt könnyű a 20. század nekik sem természetesen, de utána a szovjet időkben, amikor románnak sem volt szabad nevezniük magukat, amikor nagyon sok orosz költözött oda be, egyébként jelentős ukrán lakossága is van, és mint a Fekete-tenger környéki részen nagyon gyakoriak voltak a népességcserék, tehát például ott is laktak tatárok nagy számban, ahogy a Krímben is laktak, úgyhogy ezek így változtak, és ennél fogva valahogy változott a nemzeti identitás is. Tehát moldovai részről egyrészt félnek a nagyszámú orosz és ukrán és gagauz és nem tudom én milyen kisebbségtől abban, hogy elmondják, hogy ők szeretnének Romániához tartozni. Romániának meg az a problémája, ami akár lehet az NDK-NSZK problémának is, tehát hogy nevezni, hogy már látták azt, hogy nagyon sok pénzbe kerül még egy még oly kis darabnak is a felzárkóztatása az egyébként sem túlságosan magas romániai életszínvonalhoz, és ez ráadásul ahhoz a részéhez tartozik Romániának, vagy ahhoz kapcsolódik földrajzilag és történelmileg, ami amúgy is a legszegényebb része a régiónak, tehát a keleti része, ahol tényleg infrastruktúra hiány van, beruházás hiány, szegénység és mindenféle, tehát az, hogy a, nem tudom én, a lánykereskedelem például egy klasszikus export cikke ennek a régiónak, úgyhogy van ott baj elég, és nyilván semmelyik bukaresti kormány nem gondolná, hogy explicite azt mondaná, hogy akkor tessék, akkor csináljuk.
Akkor most már azt tudjuk, hogy az oroszokat miért érdekli ez a terület. Ugye Putyin egy-két évvel ezelőtt hintette el ezt a szöveget, ezt az orosz földek egybegyűjtését. Ez ugye arra vonatkozik, hogy a 18. században, amikor az orosz impérium létrejött, és milyen ironikus, és hasonlít mondjuk a történelmi Magyarország helyzetére a 19. század elején, amikor létrejött, akkor az oroszok kisebbségben voltak a saját birodalmukban. De ez a birodalom persze, mint hogy mindig az orosz birodalmak nem tudta magát tartani, széttört, akkor az a szovjet időkben megint összepakolták, csak más volt a neve, az is széttört, szétesett. És most, ahogy Putyin mondta, megint eljött az ideje, ez egy nyílt bevallás az új birodalmi ambícióknak, hogy összegyűjtjük az orosz földeket. Már most ebbe a Baltikum épp úgy beletartozik, mint mondjuk Moldova köztársaság.
És Ukrajna.
És Ukrajna, természetesen. Igen. Tehát ez egy elég világos beszéd, ezt értjük. Az ukrán félelmeket, az orosz betörés új lehetőségét, új frontvonaltól szintén értjük. Mit keres ott az Európai Unió? Mit keres ott Franciaország?
Franciaország és Oroszország kapcsolatának szerintem azért vannak történelmi hagyományai, meg annak is, hogy hogyan próbálják egymással szemben megfogalmazni magukat. Ami az Európai Uniót illeti, az egy viszonylag világos dolog, hogy tulajdonképpen ez egy uniós szomszéd, most mondtam, hogy 600 kilométeres hosszú határa van Romániával közösen, hogyha valahogy megpróbálnának stabilizálni egy térséget, tehát hogyha igaz az a tétel, hogy egy térséget, hogyha stabilabbá teszünk, és mondjuk gazdaságilag és jobb viszonyokat teremtünk ott, plusz még egyébként Maia Sandu elnöknek a diplomáciai munkásságát szerintem nem kell ebben a kérdésben lebecsülni, plusz még az sem, hogy a háború felértékelte ugye ezt a régiót, mert egyébként a kutyát sem érdekel. Szóval, hogyha ezeket így mind összeadjuk, akkor voltak éppen az uniónak érdeke lehet egy egyébként mezőgazdasági államot stabilizálni, mert hogy legalább Ukrajna fele is egy ilyen pufferzónát tudna képezni, amennyiben Romániához közelebb állna, és amennyiben megkötni azokat a például akár itt a NATO-t is bevehetjük ebbe a kérdésbe, azokat a védelmi szerződéseket, amelyekre az uniónak is szüksége van. Ugye a moldáv alkotmányban alapvetően ki van zárva a NATO-hoz való csatlakozás, és előírja a függetlenséget, de hát egyfelől láttuk mennyit a világtörténelemben, másfelől minden alkotmányt meg lehet változtatni adott konjunktúra esetén, bár ez a konjunktúra szerintem nem várható. Harmadrészt akkor is jobb egy deklaráltan független ország, mint egy olyan, amelyiknek esetleg volnának orosz kötődései, akár katonailag is.
2022. február 24-e óta voltak olyan pontok ebben a egyébként gyalázatos történetben, ahol konkrét félelmek merültek föl, a tekintetben, hogy az oroszok lépni fognak, vagyis hogy bevonulnak Moldovába. Egyébként ott azt hiszem, hogy a transznyisztriai részen, tehát a szovjet vagy orosz elkötelezettségű szakadár részen, ott vannak orosz katonák, és ha jól tudom, egy részük korábban 89 előtt Magyarországon szolgált. És ezekből rakták össze valahol a 14. dandárt, vagy nem tudom, mi ennek a magyar katonai elnevezések pontos orosz megfelelője. És hát ott vannak katonák, és fura módon van valami érdekes dolog még itt, egy óriási lőszerraktár. Nem tudom, te ezt láttad-e. Hogy tudnék, több tízezer tonnányi, főleg tüzérségi lőszert tárolnak itt, amiket Kelet-Közép-Európából vittek el, amikor ugye a szovjet csapatok kitakarodtak innen. Tehát magyarországi, csehországi, NDK-beli szovjet bázisok lőszerraktárai, ahol már évtizedek óta porosodtak, tehát nem használták őket. Itt lerakták, és nem lehet bolygatni. Tehát bármelyik pillanatban az egész fölrobban, és gyakorlatilag az egész ország megy a Mennyországba.
Igen, Kobásznának hívják ezt a lerakatot, ezt a lőszerraktárat. Még annak idején, egy olyan 15-20 évvel ezelőtt Oroszország egy részét elszállította ezeknek a lőszereknek, amelyek ma már mint lőszer használhatatlanok, viszont mint egy időzített bomba azért ott vannak a transzisziai térségben, és állítólag akkora erejük lenne, hogyha ezek belobbannának, mert hogy a kutya sem gondoskodik róluk igazán, meg gondolom, hogy azért ez egy nehéz és szakszerű műveletet kívánó dolog lenne, mint a hiroshimai atombombának a robbanása, tehát akkora erővel tudna felrobbanni, úgyhogy tényleg lehet azt mondani, hogy időzített bombán ülnek. Na, de hogy mondod azt, hogy bemehetne az orosz hadsereg, azt hiszem olyan 1500, lehet, hogy tévedek, de én 1-2000 orosz,
nem egy komoly haderő.
Orosz katona. Jó, hát maga a térségben is 150 ezeren laknak, tehát egy középváros, közép-magyarországi város, mondjuk Szeged lakosságának megfelelően laknak ott, de minden esetre nem nagyon tudnának bevenni, nincs hol. Tehát, hogyha Ogyesszán keresztül nem nyílik meg, ugye Moldovának nincsen tengerpartja. Körülbelül olyan 40 kilométerre a Fekete-tengeri kikötőktől van az országnak a déli, egyébként Ukrajnával közös határa, úgyhogy onnan nem nagyon tudnának bemenni, ahhoz Ukrajnát elég erősen meg kéne rengetni. Ezek a katonák pedig, akik ott vannak, ezeknek én azt olvastam, hogy egy jelentős része például már moldáv állampolgársággal is rendelkezik, hogy tulajdonképpen 2022. február 24-éig konszolidálódott a helyzet, hogyha nem is jogilag. Tehát ezt a térséget, ezt a szakadár valamit, ezt senki nem ismeri el semmilyen entitásként, akár Oroszország, vagy még Oroszország sem, de ettől függetlenül jártak át egymáshoz dolgozni, megindult a kereskedelem, abban a térségben virágzó csempészetnek nagyon-nagyon jót tud tenni, hogyha van egy olyan helyszín,
mint említettél volna egy nőkereskedelmet is.
A Nyugat-Európában vonuló nőkereskedelem, igen, tehát a svájci és a holland kuplerájuk azokban jelentős mennyiségben képviseltetik magukat a moldovai lányok, akiket elrabolnak, szervezetten visznek, és így tovább, erről filmeket láttam, meg dokumentumfilmeket, tehát hogy ez itt létezik. De a csempészet mindenre vonatkozik, mert elviekben tulajdonképpen embargó van ezen a terület ellen, tehát a gyógyszertől elkezdve a bármit, azt mindenképpen csempészni kell. Egyébként, ha gondolod, még van egy nagyon érdekesség ennek a dolognak, hogy ki a vezetője, hogy a Gyeszter melléki köztársaságnak, vagy minek.
Hát már mint az igazi vezetője.
Igen,
Ki a maffia főnök,
igen. A maffia főnök, ami egyébként egy Sheriff Holding nevű céget jelent, és ennek van egy világhírű foci csapata, amelyik egyszer megverte 3 évvel ezelőtt a Real Madridot.
Nem mondom.
Ebben a csapatban egyébként egyetlen moldáv sem játszik, hanem ezek ilyen volt KGB-s tiszták, akik, ahogy a kelet-európai régióban szokás, rajonganak a fociért, és vásároltak maguknak egy foci csapatot. És van egy marha nagy stadionjuk, egyébként a Sheriff, a nevű egy, hogy hívják, foci csapat, az egész Moldovának örökös bajnok a fociban, mert hogy sok mindenben nem működnek együtt, de a foci bajnokság az azért közösen történik, és ez a Sheriff nevű maffia, holdingnak hívják hivatalosan, voltak éppen ez irányítja ezt a területet.
Hát, ha jól olvasom, akkor egy Viktor Gusán vagy Gusán nevű ex-KGB-s tiszt a tulaj, vagy az egyik tulaj.
Több tulajdonos is van, igen, most a nevére nem emlékszem, meg van egy fölöttük álló KGB-s, aki voltak éppen csak stúlmanokként alkalmazza ezt a Gucent meg a másikat.
Aha. Hát erről a Gucentről azt írják, hogy 2 milliárd dolláros vagyona van, de hát magyarok vagyunk, ismerünk mi olyan strómanokat, akik rengeteg pénzzel rendelkeznek, aztán tudjuk, hogy ez nem az övék.
Nem. Hát hogy kikinek a pénztárcája ebben a régióban, azt majd a történészek meg fogják állapítani 50 év múlva, vagy 100.
Egyébként a tulajdonosok között emlegetik azt az Igor Kolomojszkit is, aki ugye Zelenszky elnöknek a patronusa volt, amikor ő elindult az ukrán elnöki posztért, és ő pénzelte, finanszírozta a kampányát. Aztán itt vannak ott a helyben nagyon ismert Usmanov nevű ember, azt hiszem, hogy ez egyébként a nemzetközileg is fölbukkant, Rinat Akhmetov, Novinsky, Anyisimov, hát ezeket a magyarok nem nagyon ismerik, és ezek az acélműnek a vagy igazi, vagy kamu tulajdonosai, de állítólag ez 1 millió tonna acélgyárt évente, tehát olyan nagyon keveset. Nem az az ukrán mennyiség, amit háború előtt az ország előre tudott állítani, de hát egy ilyen pici helyen 1 millió tonna.
Hát igen, és valószínűleg Oroszország számára ezért is van jelentősége, bár azért mégiscsak tartom magam ahhoz a megállapításhoz, hogy a destabilizálásban, tehát ez egy ilyen beékelt dolog, hogy a térséget destabilizálja, abban érdekelte leginkább az orosz politika.
Egyébként érdekességképpen nem tudom, hogy mennyi ebben a, hogy mondjam, csak az illúzió, vagy a mese. Olvastam egy olyan anyagot, ami arról szól, hogy hát itt Európa félre eső szögletében, ugye a Moldova vagy Moldávia, a kelet-európai síkság peremén az egykori Etel közterületén járunk, írja egy ilyen hátizsákos turista, ez igaz?
Hát valószínűleg ott lehetett. Egyébként ez a pomerániai hátságnak egy része, ami ott van, hogyha mondjuk egyéb földrajzi vagy historikus neveket tudunk felvonultatni. Természetesen a miénk, igen.
Jó, próbáljuk megbeszélni azt, hogy milyen belső politikai és gazdasági viszonyok vannak, illetve az utóbbiról már beszéltünk, bár van itt egy ilyen, hát kívülről ilyen elég humorosnak tetsző dolog, mert az acélmű mellett állítólag a gesztenye termés az, amiből az az ország megél, meg hát persze, amit mondtál, az 1 millió külföldi munkavállaló.
Meg szóval például a borászat és mezőgazdaság az viszonylag jelentős.
Aha. Állítólag csak a dióból évi 100-130 millió dollár jön össze. Itt az országon mindenhol diófák vannak, és egy gyakorlatilag az nem szedi le, aki nem akarja.
Hát valószínű, egyébként egy csomó terméket exportálnak, és például a gyásztermeléki területeket az a vád is szokta érni, meg ezt az már emlegetett Sheriff Holdingot, hogy annak ellenére, hogy a két terület között, tehát Moldova védővámokat vezetett be Transnistria fele egy pár évvel ezelőtt, ami tulajdonképpen a közöttük levő konfliktusok fellobbanásának az egyik oka, de állandóan megvannak azok a vádok, hogy Moldova nevével visszaélve, ugye Moldova most elkezdett jól hangozni az Európai Unióval, moldovai termékként adják el az ő saját termékeiket, amik között én azt hiszem, hogy ilyen mogyoros dobozokat láttam, de a többik lehet egyébként egész nyugodtan diós doboz is, és ugye itt az nagy a kitettség, és az exportra nagyon rá vannak szorulva, mert hogy korábban ennek az egész régiónak az export termékei, ezek mind Moszkva fele vándoroltak. És amikor Moszkva embargót hirdetett, még a 90-es évek elején ez iránt a régió iránt, akkor az eléggé megrodgyantotta a gazdaságot, és ebből a szempontból elég fontos volt a Romániába való egyre közösebb vagy szorosabb kapcsolat, mert hogy azért feltűnnek a román boltok polcainak amúgy kiváló moldáv borok és bármi egyebek, tehát ha úgy tetszik, akkor Románia is besegíti az uniós piacra ezeket a termékeket, amelyek Moszkva miatt kiszorultak az korábbi export kontingensekből.
Egyébként azt hiszem, hogy az Európai Bizottság egyszerre indította meg a tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával.
Egyszerre, hát igen. Ilyen csomagban.
De gondolom, hogy körülbelül ugyanazon a szinten is vannak, tehát hogy még rettentő sok teljesíteni való van, pláne egy olyan területen, amit egyébként Brzezinski amerikai politológus, meg hát külügyminiszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó volt ő egy időben, azt mondja, hogy hát tulajdonképpen az egész Moldova egy maffia és KGB képződmény. Na most ebből kéne EU-konform országot faragni, ami nem lesz egyszerű.
Hát az moldáviai politikának is ez egy nagyon nehéz, nagyon kemény dió. Ugye ott most sok dolog történik ebben az évben, mert hogy október, jól emlékszem, 20-án lesz az elnökválasztás, ugye ott az van, hogy elnökválasztás van, és egy fél évvel később választják majd a parlamentet, tehát 25 nyarán, de Maia Sandu újraindul, még egyszer indulhat, mert két ciklusban.
De neki csak egy ciklusa volt?
Egy ciklusa volt, és uniópárti elnök, és akkor azt kötötték még erre, most már tudjuk, hogy minden szavazást mindennel össze lehet kötni, hogy egyúttal tartsanak népszavazást arról, hogy mennyire szeretné az ország lakossága az uniós csatlakozást. És ez egy nagyon kemény dió lesz. Ez az október 20-i népszavazás. A felmérések szerint billeg, tehát ilyen 49-51, attól függ, hogy milyen felmérést nézel, mikor százalék környékén vannak azok a lakosok, akik szeretnének az unióhoz csatlakozni. De egész biztos, hogy ebből kivonhatjuk a gagauzokat, akik egyre erősebbre fognák a viszonyukat Putyinnal, féltvén tulajdonképpen az elrománosítástól, vagy nem tudom mitől az ő saját részüket. Másfelől azt nem tudom például, hogy a nyesztermelékiek szavazhatnak-e, de miután túlnyomó többségük moldáv állampolgár, voltak éppen szavazhat.
És érdekes, ők az oroszok mellett fognak szavazni.
Hát, hogyha az a kérdés, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz, vagy nem, akkor nyilvánvalóan nemmel fognak szavazni az orosz álláspontnak megfelelően. És nagyon erőteljesen megy, nyilván az oroszok által finanszírozott és megszervezett internetes kampány. Érdekes módon a fiatalok körében az ember nem azt várta volna, hogy a fiatalok lesznek unió ellenesek, de a TikTokon, Facebookon, meg az összes többi felületen, amiket használnak a fiatalok, komoly unióskeptikus, sőt uniót ellenző filmek.
És mi a problémájuk?
Hát az oroszok finanszírozzák, tehát az orosz érdek.
Nem. Ja, hogy ezek nem valóságos fiatalok, hanem ezek ilyen...
Fiatalokat befolyásolják, tehát influencerek készítik ezeket a filmeket, és a kutatások egy része szerint a fiatalok igencsak vevőek erre. Meg ugye ott van az az előteljes kapcsolat Nyugat-Európával, ahol 1 millió körüli ember dolgozik. Ahogy mondtam, akár például lánykereskedelem áldozataként is. Tehát ezek az emberek, akik Moldovából ott megbecsülésre és jobb pénzre és jobb megélhetésre találtak, az ők még sincsenek a Maszló piramisnak a tetején, tehát ők
nem,
gyakorlatilag
nem a legjobb benyomásuk van
az alapvető szükségleteiket és az általános lenézést tapasztalják meg, tehát a másodrendű, harmadrendű munkavállaló, a kizsákmányoltság, és így tovább, és erre föl lehet építeni egy kampányt. És nagyon úgy néz ki, hogy a putyini titkosszolgálatoknak erre van pénzük és energiájuk, tehát megpróbálják ezt így befolyásolni. És akármennyire népszerű és nagyon világszerte elfogadott nő az elnök, Maia Sandu, aki egyébként annak idején nagyon előszeretettel fényképezkedett például Angela Merkellel, és ő volt neki a példaképe, tehát egy nagyon európér és az európai politikát megértő nő, aki egyébként közgazdász, és aztán elment a Harvardra tanulni, tehát Kisinyóba végezte a közgazdászt, elment a Harvardra tanulni, és azzal, hogy ő a sab többet a büdös életbe be nem teszi a lábát ebbe az országba, és utána egy ilyen korrupcióellenes jelszóval, és egy ilyen, hát tulajdonképpen liberális pártnak a kitalálásával sikerült neki több lépcsőn keresztül elnökké válnia ebben az országban.
Érdekes egyébként, ha meggondolod, hogy az is lehetne, hogy Oroszország azt mondja, hogy nekem érdekem az, hogy ezt a kis entitást, ahogy itt nevezik ezt, mert még országnak se szokták föltétlenül nevezni, beveszi az Európai Unió, mert az uniópárti erőkkel együtt megy egy csomó orosz párti erő is. Hát hiszen te magad mondtad, hogy azért billeg ez a döntés, hogy voltak éppen a moldovánok, és mit akarnak, akarják az uniót, vagy nem akarják, illetve hogy melyik a párti erősebb, az orosz párti, vagy az uniópárti. Tehát egy csomó szkepticizmust visz magával ez az ország a unióba, és hát kiváló partner például az olyan szélsőjobboldali euroszkeptikus erők mellett, mint mondjuk az Orbán új frakciója.
Hát nézd, 2030 a csatlakozási céldátum, amit mindannyian tudunk, hogy ez csak így ki van írva, tehát igen, hogy majd valamikor igen. egyszer lesz. Tehát a rövid távú...
Mégis legyen valami, legyen fény az alagút végén.
Igen, valamit mondani kell, azt nem, hogy mint Törökország esetében, hogy majd egyszer, tehát hogy ezt így nem lehet. Tehát a rövid távú érdekbe ezt nem nagyon lehet belesorolni, tehát arra nem gondolunk, hogy a következő EP választásokon majd Moldova delegál, nem tudom, hány orosz szélső jobb képviselőt, és akkor majd ők ott segítenek hogy mi hazánknak destruálni a uniós integrációs érdekeket, hanem hogyha inkább arra számít Moszkva, hogy a térségben neki az az érdeke, hogy semmi se legyen igazából stabil, akkor viszont érdeke az, hogy fúrja ezt a helyzetet, mármint a uniós csatlakozási narratívát, és úgy tűnik, hogy ezt csinálja, tehát ez világos. És még van egy dolog, amiről nagyon nem kellene elfeledkeznünk, az pedig az ortodox egyháznak a szerepe. Ebben az országban két, ilyen, nem tudom, hogy hívják ezeket az egyházfőket, de két részre szakadt az egyébként pravoszláv egyház. Az egyik az az orosz párti és a moszkvai metropolitához, egy pártjárhához vonzódó, a másik pedig Bukaresthez. És miután azt tudjuk, hogy az ortodox egyházak, sőt az ortodox egyházak közelében levő államfők is, vagy kimondva, vagy kimondatlanul azt szokták mondani, hogy igazából államvallás, és annak tartják, és egyébként mindenki járt, Ceausescu-nak is a legjobb barátja volt az akkori bukaresti pátriárka, és nézzük meg Kirill pátriárkát ott Putyin körül. Tehát voltak éppen a hivatalos, kvázi demokratikus politika színfalai mögött létezik egy egyházi csetepaté is, és ebben már egyébként Ukrajna is be van vonva, mert Ukrajnában is létezik az ortodox egyháznak egyfajta román és Bukaresthez kötődő, ott is van egy jelentős román kisebbség Bukaresthez kötődő része. Úgyhogy ezek egymással is csetepatéznek, és ezek mögött a színfalak mögött is nagy valószínűséggel ott van a KGB, illetve a Securitate utód szervezetei is.
De ha jól értem, akkor azt mondod, hogy nem csak az oroszok között van az orosz ritusú ortodox egyház követőknek egy csoportja, hanem maguk között a moldovaiak, vagy a moldovának között.
Nevezzük őket románnak, ahogy ők nevezik magukat. Igen. Tehát természetesen, ugye itt vannak különbségek, a liturgia nyelve, kit tekintek igazából főnöknek, milyen kiadványokat adok ki, de ezek az egyházak, és papok, és mindenki, aki ezekről van, ezek tulajdonképpen nagyon jelentős influencerek.
Hát igen, erről kevesebbet szoktak beszélni, de Ukrajnában gyakorlatilag a legutolsó pillanatig ez volt a helyzet, szerintem még most is, hogy tudni, itt nagyon sok követője van az orosz ritusú és moszkvai központú patriarkátusnak, és mondjuk a Lavra Kolostor, ami egyébként állítólag Putyin kedvenc helye Kijevben, és a soha nem is lövik, nem bombázzák, azt egy ilyen orosz kegyhelynek tartják, és tartják számon. Mármint az oroszok. Hát aztán az ukránok egy része, igen, más része nem, de hogy igaz, hogy Ukrajnában már be van tiltva a moszkvai patriarkátus, tehát gyakorlatilag hivatalosan nem működhet, de azért a gyakorlatban azt tudnunk kell, hogy ez a kétfelé tartozás mind a mai napig megvan.
Igen, azt mondom, hogy tavaly volt egy ilyen rendelkezés, aminek egyébként nem néztem utána, hogy megvalósult-e, hogy térjenek át a nyugati naptárra, és a nyugati ritus szerint, vagy naptár szerint ünnepeljék az ünnepeiket, tehát a karácsonyt, vízkeresztet, és így többet ezzel is demonstrálván, úgy értem az ukrajnai pravoszláv egyház, ezzel is demonstrálván azt, hogy ők már nyugatra tartoznak. De hogy ezt hogy sikerült, vagy hogy nem sikerült a mondjuk a falusi népesség torkán lenyomni, hogy akkor most nem január 6-án van karácsony, hanem december 24-én, ezt nem tudom, valószínűleg több vagy kevesebb sikerrel, vagy lehet, hogy nem is érdekelt őket.
Azért, mert nyugaton másként csinálják, hát mit érdekel az engem, ugye?
Na jó, de hogyha jelentős szerepet játszik egy egyház egy ország irányításában, akkor bizony az egyházi ritusok megváltoztatásának vagy hozzákötésének és jelentős politikai szerepe is lehet.
Igen, de nézzük ezt a moldovai vagy moldáviai politikai életet már amennyiben ez létezik. Azért mondom, hogy már amennyiben, mert a Brzezinskinek igaza van, és egy maffia és KGB képződményről beszélhetünk ennek az entitásnak a tekintetében, akkor hát valódi politikai életről nagyon nehéz beszélni, azt gondolom. Azt olvasom egyébként, hogy ez a Sheriff nevű cég, ugye, ami gyakorlatilag a gazdaság 60%-át irányítja, vagy még többet.
Jó, de ez a Dnyeszter-menéki területeken irányítja igazából. Tehát ott az a kormány, ez a Sheriff nevű maffia.
Hát igen, de úgy gondolod, hogy ez nem húzódik át Moldovába?
Hát természetesen igen. Már csak azért is, mert hogy semmi más...
Ezeket nem érdekli az, hogy ki az orosz, meg ki a nem orosz, hát a pénzről van szó.
Tudja az ördög, szerintem azért a mafiózók szerveződésének a keretei közé tartozik a nemzeti alapon, vagy nemzetiségi alapon való szerveződés. Szerveződés is természetes igény kell, hogy legyen, meg nem mindegy, hogy melyik KGB is kit támogat.
Igen. Jó, tehát, hogy itt a kormánypárt pénzeléséről, vagy az ellenzék pénzeléséről nyilván ezek a maffia központok gondoskodnak, mert egyébként onnan a fenéből lenne rá pénz. Szóval milyen politikai pártok vagy erők vannak Moldovában, és hát akkor beszéljünk majd a gagauzokról is, meg a transznyisztriai területekről.
Nyelvtörő nevű országról. Ugye Maia Sandu, ő egy liberális programmal érkezett haza, a pártjának a nevét mindjárt mondom is valamilyen akció és szolidaritás párt, de többféle pártformációban próbálkozott ő, mert amikor hazajött, ez olyan a 2010-es évek vége fele volt, akkor először oktatási miniszter lett, aztán lett egy ideig kormányfő, és állandóan megpróbálta megszerezni az elnöki hatalmat, amit végül is 20-ban ért el, és most megpróbál majd újrázni, és egy állandó ellenfele van, ezt a csávót úgy hívják, hogy Igor Dodon, akit különben sokszor elítéltek passzív korrupció, hazaárulás, jogtalan meggazdagodás vágyával. Egy ideig ő elnök volt egyébként 16 és 20 között, és egy ideig meg is lépett a szem Miami-be, és onnan próbálta meg szervezni a pártját. De ami igazából érdekes, mert az, hogy milyen kis pártok vannak, és milyen formációk, azt egyrészt nem is tudom, mennyiben van 1500, de hogy mennyire együtt mozgott az Ukrajnával ez az ország tulajdonképpen mindvégig a történelme, mármint hogy a Szovjetunió felbomlása utáni történelme során. Tehát akkor, amikor a Ukrajna Moszkva barát volt, vagy Moszkva barát kormánya volt, és inkább arra igyekezett, akkor Moldova is velük együtt mozgott. Mondjuk nem olyan nagy csoda, hogyha valakit körbevesz Ukrajna, akkor az Ukrajnával együtt próbálgat megmozogni, de minden esetre valahogy most így együtt váltak, tehát a háború ugyanúgy hatott, a háború retorikája, a háborúval kapcsolatos ukrán célok, mármint az Zelenszkij féle célok, azok nagyon hatottak erre a közegre. Az egy másik kérdés, hogy ez most mire lesz majd elég az elnök választáson. Egyébként vezet a pillanatnyi közvéleménykutatási adatok szerint, de hát az még nagyon messze van Maia Sandu regnáló elnök.
A jelenlegi,
igen, de mondom, október 20 az még azért nincs itt, meg azért még annyi minden történhet meg, hogy ki tudja, mi van. Szóval nem tudom. Én nekem volt alkalmam párszor beszélgetni olyan emberekkel, értelmiségiekkel, akik onnan származnak. Például egyszer beszéltem egy sráccal, aki hát iszonyokos volt ott, vagy 6 nyelven, és mindent tudott, valamilyen politológus és közgazdász, vagy valamihez hasonló volt, és azt mondtam, hogy kezdem el, hogy 4-nél több emberrel nem tudok beszélgetni Kisinyóba, mert akivel már tudnék beszélgetni, már mint hogy fogalmilag és értelmesen, azok azonnal eltűnnek az országból. Aztán ez egy ilyen nemzetközi konferencia volt, amikor beszélgettünk, és láttam, hogy az Oxfordi Egyetem egyik professzora már ott áll a háta mögött, és van egy fogadásom, hogy kapott egy ajánlatot, csak azt akarom ezzel mondani, hogy ráadásul az országnak az is nagy baja, hogy agyelszívás is működik. Tehát a Kisinyói Egyetemnek egyébként nincsen rossz híre, és ott képeznének embereket, de azonnal el is tűnnek. Viszont egyszer, azt hiszem, Varsóban egy ilyen tévés versenyen zsűriztünk együtt egy moldovai orosz lányjal, aki szintén rettentő okos volt, és ő azért hosszan mesélt arról, hogy neki, mint többségből újonnan sült kisebbségé válnia, most ezt nem is a nemzetiségi arányokból mondom, hanem hogy ki van a hatalmon, és hogy mennyire emancipálódik az ottani román közösség, ez neki komoly gondokat okoz, másodrendű állampolgárnak érzi magát, és éppen ezért elgondolkodik, de ez egyébként nem tegnap volt, hanem a 10-es évek elején, tehát még a Putyin-féle inváziók előtt, elgondolkodik azon, hogy nem kellene az ország orosz kisebbségének szorosabbra fűznie a kapcsolatot Oroszországgal, illetve Moszkvával, és mondom, hogy ez egy felvilágosult, sok nyelven beszélő képzelt nő volt, aki nehezen érte meg azt, hogy másodrendű állampolgára avanzsált, vagy került vissza a saját országában.
És el kellett képzelni, hogy milyen volt mondjuk egy moldovánnak lenni, akkor, amikor a Szovjetunióban ő, mármint ez a lány vagy a szülei többségben voltak, nem konkrétan a területen, hanem ugye az uralkodó népességhez tartoztak, hogy milyen lehetett a többinek. Ez láthatóan a te beszélgető partneredben föl sem erült.
Természetesen nem. És ez egyébként általános emberi habitus, vagy nem tudom, tehát nagyon sokat kell gondolkozni ahhoz, hogy az ember lássa egyrészt másrészt oldalát ennek a dolognak, de minden esetre ugye moldovánok, tehát Szovjetunió idejében nem volt szabad őket románnak nevezni. Az is már a 90-es évek emancipáció, illetve nem már Gorbacsov alatt, igen, tehát például váltottak írásbeliséget. Tehát korábban Ciril betűkkel írtak, ami egyébként nem állt távol a román egyházi, különösen nem a moldova-romániai részének az egyházi
viszont
szövegírásától.
Görögül írtak, ugye?
Hogy?
Görögül írtak.
Hát román nyelvnek is van teljesen folyamatos cilébetűs átírása, viszont ők átálltak, elkezdték magukat moldovából románnak nevezni, ami viszont szintén rosszul esett mind Moszkvának, mind pedig az ott élő orosz kisebbségnek. És most például egy nagy valamelyik pár hónappal ezelőtt volt egy nagy cirkusz, amikor Mircea Ciolacu román miniszterelnök leszögezte, hogy a moldovaiak azok már pedig románok, így unblock, tehát így elmondta. Na, ekkor kezdődött az, hogy a gagauzok elkezdtek Putyinhoz szaladni, hogy védje meg őket, mert itt jön a román invázió, és őket megszünteti az ő entitásukat.
De tudom, hogy ez csak egy mellékszál, de most, hogy mondtad ezt, eszembe jutott, hogy valahol azt olvastam, hogy azért a román identitásod is azt tartozik hozzá egy kicsit, mint a mondjuk az olaszhoz, vagy korábban a franciához, vagy mondjuk a spanyolhoz. Hogy tudnélik, inkább a saját anya földjük szerint határozzák meg magukat, és akkor nem föltétlenül azt mondják, ha megkérdezik őket, hogy ők románok, hanem annak az entitásnak a részeként, hiszen mondjuk ugye Moldova is része volt annak a nagy Romániának, ami később létrejött, ugye, és később aztán Erdély megszerzésével teljesedett ki az első világháború után.
Hát a két világháború közt egész pontosan.
Tehát, hogy én most nem fogom megtalálni ezt a részt, de hogy mondj nekem ilyen román területeket.
Moldova, Havasalföld, Erdély, Olténia, Munténia.
Igen, oltjánoknak mondják magukat, például az olténiaiak. Tehát, hogy van egyfajta, én nem azt mondom, hogy ez így nyelvileg vagy kulturálisan teljesen elkülönülő részek, de azért kicsit ilyen patchwork az az állam is Románia, nem ebből a szempontból?
Hát igen, most tulajdonképpen a nemzetállamra célzol, amelyik ugye Olaszországban is, de akár Németországban is sokkal később alakult ki. Gondoljuk arra, hogy a 19. század elejének Magyarországán mi volt az első identitásod? Az, hogy katolikus vagy-e, vagy protestáns. Ugye itt nem régió szerint, mondjuk Erdély az egy külön történet, tehát erdélyként mindig meghatározták magukat az erdélyek. Itt pedig ugye a román fejedelemségek, azok egészen 1867-ig, azt hiszem, ameddig egyesült Havasalföld és Moldova, Havasalföldnek a két része volt Olténia és Munténia egyébként, ez a teljes összetétele a dolognak. Addig ők voltak éppen olyan területek, vagy fejedelemségek voltak, amelyeket vásároltak, tehát a görög helyható, Törökországban, Isztambulban székelő görög helyhatók vásárolták meg ezeket a területeket, és azoknak adja bérleti jogát, és azokból a sarcokból éltek, fanariótáknak hívták, mert Isztambulnak van egy fanár nevű negyede, és ott éltek ezek a görög kereskedők. Tehát tulajdonképpen ahhoz nem kötődtek, hogy a mi fejedelmünk. Az egyházi kötődés sem volt mindig ilyen egyszerű, mert igaz ugyan, hogy mondjuk a Havasalföldön államvallás, ott, ahol nem törökök voltak egy ideig, államvallás a pravoszláv egyház, de például görög katolikusok északon, tehát ezen a bukovinai részen ők is jelen voltak, tehát ezt a fajta identitást nem nagyon tudták mondani, regionálisat azt igen. És ezek tényleges régiók, tehát nagyon sok mindenben különböznek, tehát mit tudom én, mint Székelyföld Budapestről, tehát van akkora különbség ezek között látható. népviseletben, népszokásban, kajában, és főként a hatalomhoz való viszonyukban. Tehát, hogy milyen bojárság volt, melyik kötődött jobban a törökhöz, melyik tartotta még mondjuk a lengyel, egykori lengyel fejedelemségek iránt érzett elkötelezettségét, vagy bukovinai része meg akár az oszták magyar monarchiához fűződő elkötelezettségét. És ezért aztán persze ezek a különbségek ténylegesen jól leírható régiós különbségek.
Most akkor ennek következtében ma, ha moldovaiak vagy moldovánok románnak nevezik magukat, vagy moldovának nevezik magukat?
Nem tudom, hogy ez külső vagy belső használatra vonatkozik-e. Tehát nyilván kifele nyilván románnak nevezik magukat. De mondjuk, amikor csúfolni akarják egymást, akkor gondolom, hogy akkor regionális neveket használják. Ugye megint csak a székely példára tudok hivatkozni, egy népszámláláson, amit tudom én, hány százezer székelynek a 99%-a magyarnak nevezi magát, 1-2%-a nevezi székelynek, de azért, hogyha odamész, akkor elmondja, hogy Székelyföldön vagy. De gondolom, hogy ez is valami ami ilyesmit jelenthet. A külső és belső használat, meg a régiós használat azért az el tud egymástól térni.
Próbáljuk meg akkor összefoglalni, hogy tulajdonképpen mi az, ami erre a pici régióra vár. Ugye megérdemelni végre a békét, mert hát láttuk, hogy mi ment keresztül. És őt még el sem mondtuk a történelmi igazából a középkori vagy az újkor elejé történeteket, amik elég véresek voltak. De hát elég a orosz, meg a szovjet múlt, meg hát a jelennek a bizonytalanság, ez az örökös függés, lebegés a levegőben, hogy mi lesz itt. Bejönnek végül az oroszok, vagy bejönnek végül az ukránok, vagy megmaradunk ebben a folyamatos ketté szakítottságban, vagy háromfelé szakítottságban igazából, és akkor így bemegyünk az Európai Unióba, de akarunk-e bemenni, mi jó nekünk, egyáltalán el tudjuk-e ezt mi dönteni, de hát nem tudjuk megkérdezni a fiunkat, mert a fiú már 2 éve elment, és csak most írt egy levelet, hogy már meg is nősült, és nem sokára jön a gyerek, aztán mi azt vagy fogjuk látni, vagy nem fogjuk látni.
De azért havi 100 eurót hazaküld, és abból meg tud élni a család,
igen,
hogy ez így működjék.
Tehát a gyerek azért rendes, nem mondható, hogy hazatart, de a pénzétből valamit hazaküld. Szóval hogy ebből az örökös kiszolgáltatottságból, lebegésből lesz-e valami, vagy pedig túl sok nagyhatalom ügyködik ott, és mindegyiknek az az érdeke igazából, és talán ez a válasz a elején föltett kérdésre, hogy semmi ne dőljön el. Hogy semmi ne legyen végérvényes, ne kapjon egy olyan arculatot, amire azt lehet mondani, hogy na akkor ez ilyen.
Hát igen, ez egy nagy kérdés, és tulajdonképpen vonatkozik a szovjet utódállamok jelentős részére is, amelyek szintén vagy így, vagy úgy, vagy azért nem találták meg az identitásukat, még azok sem egészen, mint a balti államok, amelyek beléptek az Európai Unióba, vagy sikerült nekik belépniük az Európai Unióba, tekintve, hogy az ott levő orosz kisebbséggel és az Oroszországhoz való viszonyukkal ők is rendesen küzdenek. Azt mondjuk nem mondtuk el a Tiraspol székhelyű Nyesztermeléki köztársaságról, hogy az gyakorlatilag külsőségeiben és valószínűleg belső berendezésében is egy szálinista ország. Tehát ott
sarlóban.
Igen, Lenin szobrok, egyébként Lenin szobor amúgy Kisinyóban is van, de sarló, kalapács, ördögöreg anya, minden van, ami kell ehhez a szüzsihez, és feltehetően az ott levő, egyébként ők nagy mennyiségben, vagy túlnyomó többségben orosz anyanyelvű embereknek ez a dolog megfelel. Tehát a interneten bárhol ők ezt büszkén vállalják, tehát nem arról van szó, hogy nem volt, aki pucolja a Lenin szobrot, vagy a sarlót, meg a kalapácsot onnan, hanem ez így van. És szerintem ragaszkodnak is a sztálini hagyományokhoz. Hogy ez az ország többi részében, hogy alakul-e át? Biztos, hogy a Putyin-féle berendezkedésű Moszkva érdekelt abban, hogy minél instabilabb legyen a térség, és minden inkább időnként felkészülve, időnként elengedve, de azért legyen az a zavaros, amiben ő halászni tud, és az is biztos, hogy nem holnap után fog eltűnni a birodalmi elgondolás Moszkva részéről, amiben neki semmifajta más irányú stabilizálódás, gondolom én, nem érdeke. És miután igaz, hogy nem egy gazdag hely, mármint, hogy Oroszország a saját gazdasági potenciáját nem nagyon éli ki, de ettől még arra mindig fog pénzt és paripát és fegyvert is fordítani, hogy ezt az instabilitást lehetőleg gerjessze. És lesz rá fogadó közönség, mert a szegényeknek egy zsák krumpli is jelenthet szavazatot.
Igen, hát legutóbb, amikor a helybeli erők nagyon várták, hát elsősorban a orosz párti erők, hogy közeleg a Putyinak egy nagy beszélés, ott állítólag Moldováról is szót ejt. Hogy egyáltalán mik a Kreml szándékai? A háború már régóta folyt Ukrajnával. És akkor várták és nézték a televíziót, és véget ért a beszéd, és Putyin egy szót nem szólt Moldováról. Ami azt jelenti, hogy az ítélet megint elhalasztódott, hogy akkor most mihez tartjuk magunkat, mi kell. Megint marad a bizonytalanság. De tulajdonképpen, ha belegondolunk, és nem föltételezek semmiféle rossz indulatot, ez ilyen tényleg nagyhatalmi viselkedés. Az unió részéről is ez van, hogy kicsit tartani a vasat a tűzben, kicsi pénzeket adni azért, mert ez most már ugye Szerbia esetében is van, hogy adunk pénzeket, hogy ne gondoljátok, hogy teljesen reménytelen az egyszeri csatlakodásnak a lehetősége. Gondolom Moldova is kap ilyen-olyan segélyeket,
mindig ilyen valami apró pénz, éppen tegnap vagy tegnap előtt.
De az unió nem gondolja komolyan, hogy belátható időn belül ez a kis entitás csatlakozni fog.
Igen, tehát most éppen tegnap vagy tegnap előtt kapott, azt hiszem 10 millió eurót, energetikai korszerűsítéshez. Ugye adtam valamit, tehát 10 millió euróból, akármilyen kicsi ez az ország, olyan őrült nagy dolgot nem lehet csinálni, de azért minden nap valami csúran csöppen, ugyanakkor Várhelyi Olivér bővítési biztos bejelentette, hogy tulajdonképpen Moldova megfelel a csatlakozási szabályoknak, és így tovább, hogy így működnek ezek a dolgok, tehát nem mondják azt sosem, hogy nem, és mindig valami történik. És egyébként tényleg 10 millió euró, vagy akár csak egy bármilyen kampánynak a finanszírozása is tudott jelenteni valamit, tehát apró pénzzel is lehet sikereket elérni. Egyébként néztem a múltkor kisinói filmeket, és az utcán mármint, hogy ilyen turisztikai felvételeket.
Kisjenői filmeket,
és az utcán tele van olyan román nyelvű plakátokkal, amelyek azt mondják, hogy Isten hozott Európa, ide hozzánk haza. Tehát ez a kampány szlogán, hogy Európa végre hazatért Moldovába, meddig nem tudta, hogy hol van a hazája.
Európának,
igen.
Moldovában van. Hát ez nagyon szép gondolat, persze. Hát igen, és Ukrajna meg kivár, gondolom, és megpróbálja szárazon tartani a puskaport, vagy zárva tartani a határt, és azt reméli, hogy nem jön el egy olyan Putyin beszéd, amiben a Kreml ura kijelenti, hogy akkor voltaképpen mit akar.
Hát a beszéd az egy dolog, de a tettek az a másik része ennek a dolognak. Amúgy, amit így mondtál, hogy mennyiben függ attól ez az ország, hogy mit gondol róla Putyin, vagy mit nem gondol róla, azért végső soron, papíron ez egy független köztársaság. Tehát igazából nem mondhatja, ez úgy döntöttem, hogy bármi történik, maximum az időnként a Tiraspol által megfogalmazott igényekre tudna valamit válaszolni, mi szerintük időként szokták kérni, hogy hadd csatlakozzanak Oroszországhoz. De hát, hogyha egyébként sem földön, sem vizem, sem levegőben nem tudják egymással tartani a kapcsolatot, akkor maximum e-maileket tudnak irogatni egymásnak, ami hát tök jó, de ez még nem geopolitika.
Köszönöm szépen Józsa Mártának, hogy itt voltál velünk. Itt a mai műsor vége. Moldováról beszélgettünk, hogy lehet a világ közepe, és hát a végén derült ki. Hát természetesen Európának is itt van a centruma. Csak még Európa ezt eddig nem tudta. De nem vicces, szerintem ez inkább megható valamilyen módon.
Szeretettem éltő emberek ezek úgy egyébként, és köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm szépen, hogy itt voltál. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.